Palazzanci Szent József, második rész. A keresztény ember lelki életében döntő pont a megtérés. Ez akkor következik be, amikor az ember befogadja Isten szeretetét, tudatos döntéssel Isten felé fordul, ő is szereti, szeretetből szolgálni akarja Istent. Ehhez szükséges, hogy napi kapcsolatot építsünk ki Istennel, igyekezzünk megismerni ránk emberekre vonatkozó akaratát, és keressük az isteni akaratot konkrétan is a saját életünkre vonatkozóan, és törekedjünk azt meg is valósítani. A keresztény élet első szakaszát a lelkiírók a tisztulás útjaként szokták leírni. Ehhez hozzátartozik, hogy az ember megismerje önmagát, saját jó és rossz tulajdonságait, igyekezzék a jókat felerősíteni, a rosszakat levetkőzni, azoktól megtisztulni. Az életét irányító isteni hangot nem mindenki, még a szentek sem hallják olyan kristálytisztán ebben a szakaszban, és gyakran még később sem. A szentírás olvasása által egyéni megfontolások és felismerések révén mások szavain keresztül a körülmények alakulásában és legfőképp saját lelkiismeretünkben ismerjük meg Isten akaratát, csak kivételesen halljuk vagy látjuk közvetlenül. A megromlott, megsebzett emberi természet, a le nem küzdött szenvedélyek zavarják figyelmünket, torzítják látásunkat, akadályozzák Isten hangjának a meghallását. Az állapotbeli kötelességek teljesítése, az emberektől való sérelmek elviselése, saját gyengeségeinkkel, tehetetlenségeinkkel való szembesülések révén azonban megtisztulunk, egyre tisztábban fogjuk Isten hangját meghallani. Kalazanci Szent József lelkiéletének ez az első szakasza nagyjából egybeesik a hazájában, Spanyolországban eltöltött idővel. Hogy mikor ment pontosan végbe első megtérése, nehéz megmondani. A hivatásért való küzdelem a papság tudatos vállalása közben minden bizonnyal átment az első megtérésen. Miután befejezte az egyetemet, pappá szentelése után igyekezett hivatását a lehető legjobban teljesíteni. Kamatoztatta talentumait. A püspökök, akiknek szolgálatában állt, felismerték tehetségét és képességeinek megfelelő, igényes feladatokat bíztak rám. A trienti megújulás szellemében igyekezett megtenni mindent, ami tőle tellett. Azok a megpróbáltatások, amiket átélt, sokat alakítottak jellemén. Megtanították küzdeni, és sok mindentől megtisztították. Ilyenek voltak például szüleinek, testvéreinek a halála, püspökének a meggyilkolása, amikor maga is életveszélyben volt, a zavaros közélet, a félelmet keltő társadalmi viszonyok, az önvédelem és mások megvédésének a feladata. Megtette azt, amit felettesei rábíztak, megfontoltan cselekedett mindenben. Kezdte már tisztában hallani Isten rávonatkozó akaratát. Említettük a Rómába hívó látomást és a hangokat, amelyeket hallott. Menj Rómába! Azonban akkor még nem volt meggyőződve ezek isteni forrásáról. Püspöki megbízatással azután Rómába indult, és a Rómában eltöltött 6-8 év eseményei eljuttatták a második megtérésig, és ráállították a megvilágosodás útjára. Rómából írt leveleiből az látszik, hogy nem akart hosszan az örökvárosban maradni. Konkrét püspöki megbízatással ment, és miközben már ott volt, kapott még más feladatokat is. Az volt a terve, hogy hamarosan visszatér hazájába. Ismerkedett a várossal, végigjárta a szent helyeket, és ha már ott volt a tűz közelében, úgy gondolta, hogy a maga számára is teremt egy kis anyagi egzisztenciát. Akkor tájt ez úgy ment, ha egyházi személy volt valaki, hogy igyekezett valami javadalmat megszerezni, vagyis egy olyan egyházi tisztséget megpályázni, amely állandó jövedelmet jelentett. Ilyen javadalmat, kanonoki címet többször is próbált megszerezni. évekig tartó pereskedést is vállalt, mert nem neki ítélték az egyiket. Eme anyagiakért folytatott küzdelem során csalódásokat is át kellett élnie. Csalódott például püspökében, aki őt Rómába küldte, mert a püspök nem neki juttatott egy javadalmat. Csalódott rokonaiban, akiket megbízott ügyeinek az intézésével távollétében, és azok vagy nem segítették őt úgy, ahogy elvárta, vagy pedig egyenesen a saját zsebükre dolgoztak. És szembesült a saját magában lévő korábbi ideális vágyak és az a közötti ellentmondással, hogy ő most tulajdonképpen miért is küzd. Püspökének Rómában való képviselete mellett egyéb papi teendőket is végzett. Tonti bíboros például, aki házába fogadta és majd 10 évig nála lakott, rábízta háza népének lelki vezetését. És Róma utcáit járva már nem csak a főpapok, a magas klérus szemszögéből nézte csupán a világot, hanem feltárult előtte egy másik világ is. Az anyagi, erkölcsi és szellemi nyomorvilága. Mert Rómának az akkori arculatához ez is hozzátartozott. És neki nem volt kemény a szíve, meglátta az emberi nyomorúságot, és szembesült saját eddigi életével és törekvéseivel is, amelyek őt eddig inkább a gazdagok világához kötötték, és szembesült azzal, hogy még most is a meggazdagodásért, vagy legalábbis az anyagi biztonságért küzd. Benne lehetett ebben a küzdelemben az is, hogy a gazdagságból, a javadalmakból, amikhez hozzájuthat, majd segíteni fogja a szegényeket, vagy megvalósítja régi, esetleg éppen a tanítással kapcsolatban benne élő álmokat. Hiányzott még belőle a gondviselésbe vetett feltétlen bizalom. Itt Rómában különböző vallásos társulatok tagja lett, amelyek imádkoztak, ájtatossági gyakorlatokat végeztek, és szociális feladatokat láttak el. Ilyen volt például a Szent Apostolok Társasága, amelynek tagjaként rengeteg szegény családot felkeresett, és igyekezett segíteni rajtuk. Nem csak az éhséggel, a betegségekkel, testi nyomorral szembesült, hanem az erkölcsi és szellemi nyomorral is. És különösen megérintette a gyermekek tudatlansága és tudatlanságból fakadó helytelen viselkedése, erkölcsi nyomora. A segítő Madonna társaságának tagjaként a haldoklókat is támogatta, és elkísérte őket utolsó útjukra, holtuk után imádkozott értük. Máskor is sok zarándok érkezett Rómában, de az 1600-as szent évben a becslések szerint több mint 3 millió zarándok fordult meg az örökvárosban. A városba érkező zarándokok ellátására, lelki segítésére Néri Szent Fülöp egy fél századdal korábban létrehozott egy társulatot. A szent évben ennek a társulatnak Kalaszanciós is a tagja lett. Egy az oltári szentség imádását és engesztelését fő feladatának tekintő társulatban is tevékenykedett. És tagja volt a keresztény tanítás társulatának is. E társulatok puszta felsorolásából is kitűnik, hogy a spirituális tartalom, az oltári szentség és a Mária tisztelet mellett a szociális elkötelezettség mennyire megerősödött benne ezekben az években. Felkeresi nem csak Róma, hanem Itália szent helyeit is. Közelebbi kapcsolatba került ennek révén is azoknak a szenteknek a szellemiségével, akik azokon a helyeken éltek és tevékenykedtek. Tagja lett egy Szent Ferenc stigmáiról elnevezett társulatnak. Eljutott Assisibe is, és ott misztikus élményben volt része. Megjelent neki Szent Ferenc, és azt látta, hogy eljegyezte őt 3 szűzzel. Ezek a szüzek a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség. A szerzetesi életet jelképezik, amelyre meghívást kapott ez a rándok helyen. Amíg azonban a szerzet alapításig eljut, még eltelik néhány év. Más szerzetesekkel is megismerkedik, így például három spanyol karmelitával, akik lelkivezetői lesznek. A hagyomány szerint barátságban volt Lelliszi Szent Kamillal is, a kamiliánusok alapítójával, vele együtt ápolta a betegeket az egyik pestis járvány idején. Tehát sok barátot szerzett, sok lelkiségi irányzattal megismerkedett itt Rómában is, de egyik társulatot sem érezte élethivatásának. Az ő útja az elhagyatott, a város utcáin csavargó, sokszor apátlan, anyátlan ifjúság, a legszegényebbek felkarolása, segítése volt. Ez a belső hang erősödött föl benne. Tibi derelictus est pauper, orfano tueris adjutor. Azaz, magyarul, te rád van bízva a szegény, az árvának te leszel gyámolítója. Azonban e felismert célnak konkrét megvalósítása sem ment egyik napról a másikra, mindenért meg kellett küzdenie. A keresztény tanítás társulatában tevékenykedett a legszívesebben. Ez a társulat a különféle plébániákhoz tartozó szegény gyermekeknek a hit alapelemeire való oktatásával foglalkozott. Ebben a társulatban való tevékenysége révén jutott el Róma legszegényebb negyedébe, a Tiberis másik oldalára, a Trastevere-re, és ott ismerkedett meg azzal a plébánossal, aki plébániájának egy kis helységében olvasni és írni is tanította a legszegényebb gyermekeket. Ez a Santa Dorotea, a Szent Dorottyáról elnevezett plébánia volt. Megérezte, hogy ami itt zajlik, az megegyezik a benne kialakult képpel, ő is valami ilyesmiről álmodott. Ekkor fogalmazódik meg benne világosan, hogy mi is az ő igazi hivatása. Megtaláltam Rómában Krisztus szolgálatának számomra legjobb módját. Ezeknek a szegény gyermekeknek a segítését. Ezt a világon semmiért el nem hagyom. Jól ismerte már Rómának azt a másik nyomorúságos arcát, a rengeteg kallódó, a semmittevésből és a bűnözésből kitörni nem képes szegény gyermekeket. Látta, hogy mennyien vannak, és hogy ez a plébánia iskola nagyon jó, mert nem csak hittan tanít, hanem az elemi ismereteket is. Ez az iskola felvállalta a szegény gyerekek tanítását is. De a rászorulók sokkal többen voltak. Kalazancius ekkor személyes felelősségérzetből, mivel szívében már érezte, hogy Isten rábízta a szegény gyermekeket, végigjárta mindazokat, akik tanítással foglalkoztak, hogy ingyen vállalják el a szegény gyermekek tanítását. Sorra ment a különféle szerzetes rendekhez, akik tanítással foglalkoztak, a városi tanítókhoz, a város politikai vezetőit is felkereste. De mindenütt kifogásokkal találkozott, falakba ütközött. Senki nem vállalta magára ezt a feladatot. Próbálta rábírni a keresztény tanítás társulatát is, amely ebben a plébániai iskolában is tanított, és amelynek tagjai sorába beiratkozott Kalazancius is, hogy ne csak hittanra, hanem írásra, olvasásra és egyéb az élethez szükséges ismeretekre is tanítsák azokat a szegény gyermekeket, akikkel foglalkoztak. Rájött ugyanis, hogy nem sokat ír, ha csak hittan tanítanak nekik. Hogy a hitet be tudják fogadni, azt emberileg és kulturálisan meg kell alapozni. Az életben való eligazodáshoz szükséges alapismereteket is át kell nekik adni. Írni, olvasni, számolni is meg kell őket tanítani, mert a kegyelem csak a természetre tud építeni. Hogy ezekre az alapismeretekre szüksége van a gyermekeknek, ez ma már teljesen természetes. A felvilágosodás kora után az állam egyenesen magára vállalta ezeket a feladatokat. De abban az időben ez a felismerés forradalmian újnak számított. A sikertelen próbálkozások után visszament a Santa Dorotea plébániára, és teljes erővel beleállt abba a munkába, ami ott folyt. Itt legalább valami hasonlót csináltak, mint amit ő helyesnek tartott. Belevetette magát a munkába, ő dolgozott a legkitartóbban és a legodaadóbban a gyermekek körül. Néhány hónap leforgása alatt ő lett az iskola legfőbb felelőse, gyakorlatilag az igazgatója. A plébánost rávette, hogy csak szegény gyermekeket vegyenek fel és tanítsanak az iskolában. Ez is egy forradalmi lépés volt, az isteni gondviselésre való teljes ráhagyatkozás. Ő megígérte, hogy nem csak tanít az iskolában, hanem megszervezi a tanítást is, sőt, előteremti a tanítók fizetésének a költségeit is. Ez 1598-ban volt. Történelmi pillanat, létrejött Európa első ingyenes népiskolája. A hír, hogy van egy teljesen ingyenes iskola a szegények számára, bejárta Rómát, és egyre több gyermek érkezett. De következett mindjárt egy nagy megpróbáltatás is. Éppen karácsony előestéjén kiáradt a Tiberis, amelynek a partján az iskola volt. A város történetének az egyik legszörnyűbb áradása volt. Ezrek haltak meg, az iskolát is elvitte az ár. De Kalazancius nem adta fel, nekilátott és újra felépítette az iskolát. A gyermekek zsúfolásig megtöltötték a két termet, sőt egy szomszédos házat is ki kellett bérelni. Februárban meghalt a plébános Antónió atya, teljesen Kalazanciusra maradt az iskola. Sorra le kellett küzdenie a nehézségeket, a gyermekek folyamatosan növekvő száma miatt költözni kellett két év alatt kétszer is, egyre nagyobb épületeket keresve. Ráadásul az egyik harang felszerelésekor Kalazancius a földre zuhant, combcsontját bordáit törte, fél évig az ágyat nyomta, és élete végéig viselte ennek a balesetnek a nyomait. De ezek a nehézségek nem törték le, hanem inkább jelzésnek vette, hogy jó úton halad. Mikor már a harmadik helyet is kinőtték, 1605-ben, a harmadik költözéskor a diákok száma már 700 volt. Két nagy nehézséggel találta szembe magát. Szükség volt megfelelő tanítókra, akik hivatásúnak érzik a tanítást, ezeket fizetni is kellett, és szükség volt megfelelő iskola épületre is. A kitartó és állandó imáknak köszönhetően akadtak támogatók. 8. Kelemen pápa magára vállalta az iskola épület bérleti díjának a kifizetését. Csatlakozik hozzá egy gazdag milánói pap, Licerio Landriani, és az ő segítségével és mások adományából 1612-ben megvásárolják a Torres palotát a Szent Pantaleon templom mellett. Ez lesz az anyaház és az iskola. A gondviselés küld kiváló tanárokat is. Ilyen például Gasparo Dragonetti, a 90 éves aggasztján, aki latin tanított már 40 éve, nem csak diákoknak, hanem a pápai udvarban is. Ez az aggasztján 115 éves korában bekövetkezett haláláig tanított Kalazancius iskolájában. Más híres tanárok is beálltak az iskolájába tanítani, és olyan történelmi nagyságok is támogatták Kalazancius kezdeményezését, mint Galileo Galilei és Tommaso Campanella. A tanulók létszáma egyre nőtt. Sok tanítóra volt szükség. probléma volt ezek álhatatlansága. 1604 és 1612 között 73 tanítóból 54 hagyta el az iskolát. Többüknek semmi más nem jelentett az iskola, mint csak megélhetést. Ezért egyre inkább megérlelődött Kalasanciusban a gondolat, hogy elkötelezett emberekből hozzon létre egy társulatot, akik egész életüket a tanításnak szentelik. Ki is alakult egy mag körülötte, akik élethivatásnak tekintették a tanítást, és ezek számára előbb egyszerű szabályzatot, praktikus életszabályokat állított össze. De minden Istentől jövő mű ellen a gonosz erők is támadásba lendülnek. A gonosznak legegyszerűbb terepe az emberi irigység, féltékenység mozgósítása. A városi tanítók, akiknek konkurenciát jelentett Kalasanciusz iskolája, piszkálódni, áskálódni kezdtek, és mindenféle pletykákat, rágalmakat terjesztettek. Ezek a hamis hírek a pápáig is eljutottak, aki vizsgálatot rendelt el. Két bíboros küldött ki, hogy utána nézzenek, mi igaz a vádakból. Alapos, mindenre kiterjedő vizsgálat után kedvező jelentést tettek a pápának, aki audienciára hívta Kalasanciust, áldását adta munkájára, és szóban engedélyezte társulatát. Sőt, láttuk, az iskola bérleti díját is magára vállaltam. Más bíborosok is pártfogásukba vették Kalasanciust és társulatát. Az egyik ilyen magasrangú pártfogó közvetítésével létrejött egy kapcsolat, együttmunkálkodás egy másik, hasonló célokat maga elé tűző társulattal, amelynek Kalasanciushoz hasonló vezér alakja, a később ugyancsak szenti avatott Leonardi Szent János volt. Mivel azonban az együttműködés során tisztázódott, hogy a célok mégsem teljesen azonosak, a két társaság útja szétvált. Mindez persze nem feszültségmentesen történt. Kalasanciusz számára az iskolában való tanítás volt a legfontosabb. A másik társaságnak ez csak egy volt más célok mellett. Ez a szétválás késztette végül Kalasanciust arra, hogy önálló szerzetes rendet alapítson. 1617. március 25-én gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén öltötte magára a szerzetesi ruhát az első 15 fős csoport Kalasanciussal az élen. 1621-ig, 4 év alatt 153-an léptek be a noviciátusba, kezdték el a szerzetes életet. Igaz, többen közülük kiléptek, 22-en meg is haltak. 1620-ban Kalasanciusz 4 hónapra vidéki magányba vonult, és megírta társaságának a szabályzatát, a konstitúciókat és a regulákat. Konstitúciók az alaptörvény, a regulák a részletesebb szabályzat. Ezek alapján 15. Gergely pápa az addig egyszerű fogadalmas kongregációt ünnepélyes fogadalmas szerzetes rendé nyilvánította, és Kalasanciust 9 évre kinevezte rendfőnöknek. Ezzel olyan típusú szerzetes rendé váltak a piaristák, mint a Loyolai Szent Ignác által alapított jezsuiták. Az ő szabályzatukból is merített Kalasanciusz, de nem csak abból, hanem más szerzetes rendek és a kereszténység 1500 éves lelki tapasztalataiból is, amelyeket az akkor 63 éves alapító addigi tapasztalatokban gazdag élete során magába szívott. A rendalapító Kalasanciusz konstitúcióinak előszavában a piarista szerzetest az igazság munkatársának nevezi. Rendje jelmondatául ezt választotta: pietas et litteri, vallásosság és tudomány. Kettő szerves összekapcsolását elengedhetetlennek tartotta. Ettől remélte, és remélik ma is a piaristák, hogy az iskoláikban tanuló diákok kiegyensúlyozott személyekké válnak, akik nem csak jámborok, hanem az élet dolgaiban is otthonosan mozognak, mert egészséges összhang jött létre bennük a vallásosság és a világi műveltség között. Kalazancius a konstitúciók előszavában így fogalmaz. Ahogyanis a gyermekeket kiskoruktól fogva szorgalmasan nevelik vallásos életre és műveltségre, kétségkívül remélhető, hogy egész életük alakulása boldog lesz. A szegény gyermekek melletti elkötelezettséget és rendjének alapvető célkitűzését konstitúciójának ezek a szavai fejezik ki. Mivel valóban Isten anyja szegényeinek valljuk magunkat, a szegény gyermekeket sohasem szabad lenéznünk, hanem azon kell lennünk, hogy nagy türelemmel és szeretettel minden erénnyel felékesítsük őket, főleg azért, mert azt mondta az Úr, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Intézményünknek tehát az lesz a feladata, hogy a gyermekeket az elemi ismeretektől kezdve helyes olvasásra és írásra, számolásra és a latin nyelvre, főleg pedig a vallásos életre és hitarra tanítsa. És mindezt a lehető legegyszerűbb módszerrel tegyen.